102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kapu nyitva áll, feltárult, jöjjetek! Engedjük, hogy kiengesztelődjünk Istennel, és akkor kiengesztelődünk önmagunkkal, és kiengesztelődhetünk egymással, még az ellenségeinkkel is. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ferenc pápa karácsonyi éjjel nyitotta meg a Szent Péter Bazilika szent kapuját, mellyel kezdetét vette a 2025-ös szent év. Ennek mottója a remény zarándokai. A Szentatya december 29-én a Lateráni Keresztelő Szent János Fűszékes Egyház, január 1-én a Santa Maria Maggiore Bazilika, majd január 5-én a falakon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuját nyitja meg. Ebbe a sorba illeszkedik még a római Rebibbia börtön, ahol december 26-án Ferenc pápa rendkívüli módon ugyancsak szent kaput nyitott meg. Erősödő és egyre erőszakosabb keresztény ellenesség tapasztalható Európában, jelentette ki a gondola.hu-nak adott interjúban a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán az írásban úgy fogalmazott, ennek egyik jellemző megnyilvánulási formája az egyházi ünnepek, így karácsony idején kicsúcsosodó erőszakos keresztény ellenesség, a másik pedig az eltörlés kultúrája. Utóbbi minden keresztény hivatkozást, és így a hagyományos értelemben vett karácsonynak az ünneplését is megpróbálja eltörölni. A keresztény hagyományt kizárni, visszamenőlegesen is megmásítani, és utána szankcionálni azokat, akik nem hajlandók ebben részt venni. Emlékeztetett, az elmúlt években gyarapodó számban történtek iszlamista hátterű és sokszor kifejezetten keresztény vallás ellenes terrortámadások Európa szerte. A magyar EU elnökség egyik legnagyobb sikere a budapesti nyilatkozat elfogadása volt, jelentette ki a közösségi oldalán megjelent videójában az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János azt mondta, az elmúlt bő egy évtized elhibázott uniós politikái miatt az Európai Unió folyamatosan veszít versenyképességéből. Ez ma már az európai munkahelyeket, az európai növekedést, az európai jólét alapjait veszélyezteti, hangsúlyozta a politikus. A miniszter kifejtette, ezért a Magyar Uniós Elnökség a versenyképességet állította tevékenysége középpontjába. November 8-án az Európai Tanács informális ülésén az Európai Unió vezetői elfogadták a budapesti nyilatkozatot, amely az Európai Unió versenyképességének megerősítéséről szól. Ez a nyilatkozat több konkrét intézkedést ír elő az európai intézményeknek az elkövetkező hónapokban, amelyek érdemben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európában a növekedés újraindulhat, közölte Bóka János. Tegyük együtt naggyá Európát, zárt a videóját a miniszter. Magyarországnak a saját útját kell járnia, nem a brüsszeliták fogják megmondani, hogy a magyar vállalatok kivel üzletelhetnek, mondta évvégi üzenetében Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a pártközösségi oldalán közzétett videójában. A 2024-es év is számos kihívás elé állította hazánkat. Mind a háború, mind pedig az elhibázott szankciók nehezítették a gazdasági növekedés újraindítását, mondta a kereszténydemokrata politikus a videóban. Mi kereszténydemokraták úgy gondoljuk, hogy Magyarország sikere a békén és a gazdasági szuverenitásunkból eredő semlegességünk megőrzésén nyugszik. Hangsúlyozta, hozzátette, ezért 2025-ben sem fogják megengedni a brüsszeli nyomásgyakorlást. Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a gondosóra programra, jelentette be videóüzenetében a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, így már nem csak online és az ingyenes zöld számon, de személyesen is igényelhető lesz a gondosóra minden kormányablaknál. Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli. Kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát, tette hozzá. A tárcavezető mindenkit arra bátorított, éljen az új lehetőséggel a gyors és személyes regisztráció érdekében. Végül az időjárásról. A köd réteg felhőzet csak lassan zsugorodik, oszladozik, nagyobb része tartósan megmaradhat. Másút derült vagy fátyol felhős napos idő várható. A borult ködös részeken szitálás, únos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken -1 és +3, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Somogyi Márton nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma a mezőkövesdi, nagykörűi és budapesti riportokat hallhatnak. Elsőként Papp Bernadett beszél a szaúd-arábiai útjáról.
Ez egy nagy megtiszteltetés volt számomra. A Szaúd-arábiai Kulturális Minisztérium vette föl a kapcsolatot a magyar minisztériummal, majd az itthoni minisztérium a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. Tulajdonképpen én és még 8 népművész alkotótársam ennek köszönhetjük, hogy részünk volt egy óriási nagy kézműves fesztiválon, vásáron való részvételi lehetőségben. Nagyon különleges világba cseppentünk, ugye nem csak távolságban van elég messze Szaúd-Arábia, Riádban voltunk egyébként a fővárosban, hanem sok-sok kulturális, vallási és egyéb szokásban, úgyhogy kicsit izgultunk is, hogy vajon hogy fogják fogadni ezt a mi általunk bemutatott magyar kulturális kincset. De nagyon kellemes volt a fogadtatás, nagyon pozitívak voltak az emberek, tehát ha egy szóval kéne jellemeznem az ott eltöltött egy hetet, akkor azt mondanám, hogy kettősség. Tehát egyrészt a hagyományos viseleteket hordják, nagyon sokan, nagyon aktívan megtartják ugye a vallási előírásokat, tehát például a vásáron is az elkerített részen naponta 5-ször imádkoztak, csak mint érdekességet mondom ezt. Ugyanakkor rendkívül érdeklődőek voltak, és nagyon kedvesek voltak, nagy tisztelettel fogadták a mi magyar népművészetünket, és hát a nagyon kevés szabadidőben, amennyit láttunk a városra, ugyanez jellemző. Tehát a mi szállásunk például, ahol volt a hotelben, egy ilyen városszéli terület volt, ahol a nem túl messze már a sivatag kezdődött, viszont tőlünk 20 méterre egy olyan magas vasút épült, ami egyébként most a héten került átadásra, ami világszenzáció, hiszen önvezető vonattal közlekedik, 180 km hat vonalon most éppen Riádban ez a legújabb nagy műszaki találmány. Tehát a hagyomány és a modernség az bőven megfért egymás mellett. Egyébként a vásár egy nagyon nagy csarnokban volt, szerintem egy ilyen 500 méter szer 100 méteres tényleg óriási területen. 500 kézműves volt, köztük 35 ország alkotói, és ott is bőven megfért egymás mellett a férfiak fejviseletéhez tartozó, ugye ez a bizonyos tevekötél készítőmester, mellette 30 méterre meg hiper-szuper technikai módon megvalósított kivetítések és hologramos és lézerfényes bemutatók, tehát nagyon-nagyon látványos volt, nagyon érdekes volt.
Mi lehetett a cél? Éreztétek, vagy gondoltátok azt, hogy tulajdonképpen egy kultúrát, egy más kultúrát akarnak bemutatni, nem a hagyományos, vagy úgy mondom, nem azt a mostani technikai civilizációt, mert ők ebbe benne vannak, mert minden pénzük megvan rá, hanem azt, hogy honnan indulhatott ki az európai népművészet, amit meg kell őrizni, mert most már az van sajnos, hogy védeni kell, óvni kell. Ők azzal a céllal rendezték ezt, hogy megmutatni azt, hogy igen, ha mi nem védjük meg, akkor az is el fog tűnni. Érezhető volt, vagy hát ez csak belegondolom?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen szerepelhetett ez a célok között, tehát ez a hagyománytisztelet azért áthatja az ő kultúrájukat, és azt gondolom, hogy senki nem tisztelheti a maga hagyományát, ha a másikét nem tiszteli, tehát biztos vagyok benne, hogy nem véletlen az, hogy óriási munka és költségek árán meghívtak ennyi vendég kézművest, hiszen azért nyilván országhatáron belül is találtak volna. És ami még talán egy fontos motiváció, az a nyitás. Ugye Szaúd-Arábia még 5 évvel ezelőttig is egy nagyon elzárt világ volt. Én, ha jól tudom, turistát se nagyon fogadtak, nem is létezett ez a...
Hát európai nem, mert hát ugye Mekkába, az más, az a vallási turizmus, vagy más. Az nem is turizmus, az kötelező.
Persze, az egy teljesen más, de ez a fajta lehetőség, hogy oda lehet menni, megnézni a várost akár. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg fejlesztés van ennek köszönhetően, ennek a nyitásnak köszönhetően. Ugye előbb említettem ezt a gyorsforgalmi vasút, vagy metró, nem is tudom pontosan mire a jó kifejezés, de ezen kívül is azt láttuk, hogy rengeteg építkezés van a városban, mindenhol darug, tehát fejlődik, épül, és ez teljesen összhangban van azzal a törekvéssel, amit, ha jól tudok, ugye a trónörökösnek az elképzelése, hogy a Szaúd-Arábia ne egy zárt ország és zárt világ legyen, hanem nyisson és meg tudja mutatni az értékeit. És ezt ők nagyon komolyan gondolják és nagyon fontosnak tartják. Meg kell, hogy mondjam, minden költségünket természetesen ők állták, tehát itt az utazás, a szállás, az ellátás költségeit. Tehát ez egy nagyon gáláns dolog volt, és érezni lehetett azt, hogy tisztelik a más nemzetek kultúráját. Tehát kicsikét, ugye angolul is mindenki beszélt, és amikor kérdezték, hogy honnan jöttünk, és mondtam Magyarországról, hát azért fölcsillant a szemük nyilván, ők is, ha tudták, hogy hol van Magyarország, vagy tudták, kik a magyar emberek, még nem túl sokan voltak azért, akik mondták, hogy jártak már Magyarországon, de olyan több, aki mondta, hogy készül igen eljönni, megnézni Magyarországot, tehát abszolút pozitív élmény volt.
Azt tudjuk, olaj, nagyhatalom, de hát az olaj egyszer elfogy, vagy egyszer nem lesz rá szükség. Ugye benne van, de a pénzüket megfelelő helyre fektetik. Most a turizmusra is majd koncentrálnak, és mellette pedig hát arra, hogy az ott élő emberek, akik gyorsan szaporodnak azért relatíve, ezelőtt 30 évvel még 6-8 millió, már 30 millió körül van, ha jól tudom, földrajzszakosként csak figyelem. Tehát arra koncentrálnak, hogy az a sivatag az ne csak a halál sivatagban legyen, hanem az életé. És akkor, amikor kapcsolatot akarnak teremteni a világgal, akkor jó úton járnak, úgy gondolják, meg szerintem is, mert enélkül nagy valószínűség visszasülyednének a középkorba, ahol ugye a gyarmatosításkor voltak. Akkor itt értelmes emberek vannak, és nem nagyon azzal foglalkoznak, hogy milyen háború van a közelben, hanem azzal, hogy túléljék ezeket a dolgokat, és nyertesen jöjjenek ki belőle, ami nekünk is célunk. Azért vesszük fel a kapcsolatot velük is. Hosszan mondtam, de azért tudtál gondolkodni rajta, hogy érezted, tudtad, hogy itt a cél az, hogy a két nép kulturális, meg bármilyen barátsága az megmaradjon.
Biztos vagyok benne, hogy a kultúra mindig is hidat képezett az emberek között, és szerintem ez sokkal többet kellene, és sokkal tudatosabban felelős embereknek szem előtt tartani, hogy igen, nagyon fontos az, hogy van-e mit ennünk, van-e lyuk a járdán esetleg, vagy van-e fűtés, tehát ezek nyilván mind szükségletek, de hogyha többet akarunk, és azért az emberi életmódnak a legfontosabb platformja mégiscsak a közösség, az együtt gondolkodás, az együttműködés, akkor erre szerintem az egyik legjobb módszer a kulturális dolgoknak a cseréje. És valóban így van, ahogy mondtad, hogy egy jó módú, fejlődő országról beszélünk, ahol egyébként béke van és biztonság, legalábbis mi óriási biztonságot éreztünk mindenhol, és csak úgy egy nagyon egyszerű példával ezt érzékeltetném, ugye 500 kézműves, kipakolva kiállítási anyag, portéka, és este, amikor bezártunk, mondták, hogy nyugodtan hagyjunk mindent, nem kellett eltenni, és azt mondták, hogy ha 100 dollárt ott hagynék az asztalon, holnap reggel az ott megvárnak. Tehát egy olyan, nyilván itt a szigorú törvényeknek is köszönhető ez, de azt gondolom, hogy ez így rögzülve is van az emberekben. Egyrészt a másik ember tisztelete, másrészt az, hogy nem alávaló módon kell esetleg érvényesülni, vagy gazdagabbá válni, hanem azokat a lehetőségeket jól kihasználni, amikkel rendelkezünk.
Jöjjünk haza egy kicsit azért. Látom, jól érezted magad, egészségesen hazaérkeztél, gazdagodtál óriási élményekkel, de ugye itthon most egy másik őrület van, ott bemutattátok, meg sokan bemutatták a termékeiket, nem a vásárlás volt a fontos, hanem hogy lássák, tudják, hogy hogy is néz ki egy másik népnek egy bizonyos kultúrája, ugye, hát főképp azért az anyagi kultúrája, mert hát azt lehet látni. De itthon most már tényleg megbolondult a világ, én úgy veszem észre, itt mindenki vásárol. Hát most jöttem éppenséggel, mert vettem a macskának kaját, hát be nem lehetett menni a boltba, mert vásárolnak ebben a nagy szegénységben, ugye? Nem akarom kigondolni az egészet, de azért a karácsony nem arról kellene, hogy szóljon, hanem másról. Itt volt a felkészülésetek, itt az adventi kézműves bemutatók, hát az többet ért, mint bármi más tolókocsi vagy bevásárlókosár az embernek, mert akkor nem a kezébe viszi el, hanem a fejébe és a szívébe. Jó volt egyébként, ugye sikeres. Ez a bemutató.
Igen, mi azért itt az Egyesület lehetőségei szerint mindig készülünk az ünnepekre, akár a húsvétról, akár a karácsonyról, ha beszélünk. És valóban az elmúlt hétvégén Ünnepváró a Hadasban címmel rendeztünk egy kétnapos programot. Nagyon gazdag a mi Egyesületünk, ha azt nézzük, hogy táncosaink és kézműveseink is nagyon kiváló dolgokkal tudnak előrukkolni. Szombati napon a táncpajtában valamennyi csoportunk közreműködésével volt egy nagyon szép gálaműsor. Természetesen a hagyományos tájegységek, táncait felmutató koreográfiák voltak színpadon, de nem maradhatott el az ünnep köszöntésesen nagyon szép népi ájtatosságot tükröző énekekkel, illetve az együttes vezetőnk dr. Nyéri Gábor nagyon szép köszöntőt mondott, szintén egy ilyen hagyományoknak megfelelő köszöntőt mondott. Ezt követően pedig táncházat tartottunk. Egyébként mind a két programot a Dobroda zenekar kísérte. A gyerekek és a felnőttek is szívesen táncolnak nálunk minden alkalommal. Vasárnap pedig a kézműveseken volt a hangsúly. Egyrészt a saját alkotóinkat kértük fel kézműves foglalkozások tartására. Szerintem, aki egy kézzel készített veszőangyalt vagy gyöngykarkötőt ajándékoz egy szeretnének, az legalább olyan öröm, mint hogyha egy boltban több ezer forintért, nem tudom mennyiért beszerzett ajándékról beszélünk. Én is azt gondolom, amit mondtál, hogy a tárgyak is nyilván vannak fontos tárgyak az életünkben, és szükségesek, amik kiszolgálnak bennünket, de igazából nem az ezeknek a megszerzése jelent örömöt, hanem amit az ember a lelkében meg tud őrözni, és én remélem, hogy ezekkel a programokkal, akár a táncosok műsorával, akár a kézművesek bemutatóival, a foglalkozáson való részvételi lehetőséggel tényleg jó érzést tudunk kínálni. Vendégeink voltak egyébként a mezőkövesdi dalospacsirták nagyon szép karácsonyi énekekkel, illetve a vasárnapi program zárása a zempléni dalmondók voltak, ugye ők már nem először jártak itt nálunk, két nagyon kedves előadó művészről beszélünk, Jászter Beáta és Novák Zoltán, akik hát természetesen az ünnephez kapcsolódó versekkel, énekekkel köszöntöttek bennünket, és én azt gondolom, én ahogy ott végignéztem utána, hogy mindenki meghatódott egy kicsit, hogy talán ebbe a nagy rohanásba, amit ugye te is a felvezetőben mondtál, mikor csak így szaladgálunk a kosarak után a boltokba, és jaj, mit kéne még venni, és jaj, miből, hogy felüdülés az, amikor az ember egy kicsit egy olyan igazi karácsonyi hangulatot fel tud idézni magába. Szerintem legtöbbünknek vannak azért nagyon szép karácsonyi élményei, és lehet, hogy már nem is tudná elmondani, hogy mi történt azon a karácsonyon, de hogy elraktározunk egy olyan kis ízt, egy olyan kis illatot, egy hangot, egy érzést a lelkünkbe, amit évről évre föl kell idézni. Én a szombatesti programban, meg utána egy Facebookos bejegyzés motójában is Böjte Csabának osztottam meg egy idézetét, ami azt gondolom, hogy nagyon ideillik. Lehet, hogy nem pont szó szerint idézem így fejből, de az a lényeg. A sötétséget nem lehet sötétséggel legyőzni, nem lehet összetörni és kilapátolni az ablakon. Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát, és én kívánom mindenkinek, hogy ezt a fényt meg tudja gyújtani, meg tudja őrizni, és hogy emberek maradjunk ünnepeken és a hétköznapokon is.
Pap Bernadettet hallották Mezőkövesdről, a Matyó Népművészeti Egyesület elnökét. Műsorunk folytatásában Balogh Pétert, az Élő Tiszáért Egyesület elnökét hallják.
Tehát itt a valóság kopogtat, tényleg arról van szó, és nem is lennénk annyira izgatottak, hogyha nem látszódna a megoldás. Mert ahogy a Dunavölgyre, Dunavellékre, Dunavidékre, vagy mondom még egyszer Hollandiára, nem tudom adott esetben a megoldást, mert túl sokan laknak, túlzottan nincsenek meg úgy a terek, úgy a Tiszai Alföldön megvannak a terek, és megvan a megoldás lehetősége, fel van tárva az a táj eredendő működése, amihez lehetne igazítani. És még az eszköz is megvan a társadalmi oldalról, mert a tájhasználat ma távirányított tájhasználat, ugye a mezőgazdaság, a közös agrárpolitika, mint kap, és a hozzárendelt támogatási pénzeknek köszönhetően 70 ezer forint per hektáros pénzekről beszélünk, nem kellene több pénz ahhoz, hogy ez normálissá változzon ilyen szempontból, már a működtetés szempontjából, hanem csak megfelelően kéne elosztani. Olyan szabályozás kellene, ami a szintekhez igazított tájhasználat mentén rendeli el a kifizetéseket. Ahol muszáj egy mederbe vizet tartani, akkor lesz jó, pénzt kap érte az ember, megéri neki. Ugye ez nem egy civil szervezet, vagy egy magángazda, vagy egy település szintjén túlmutat.
Még mielőtt rátérnénk ugye a gazdasági megoldásra, vagy a lehetőségre, szintén egy mai élmény, ha élménynek nevezhetem, az út mentén látom két ember kapával és lapáttal próbálja a belvizet, ami hamarosan el fog tűnni onnan, mert hát kiszáradhat, úgy levezetni, elvezetni. Nem lesz víze, utána locsolni fog? Nincs mivel.
Igen, hát a belvíz kérdése tipikus jelenség, nagyon szépen ki lehet bontani ugyancsak pár percben, hogy hogyan idétlen ez a helyzet, illetve hogyan kézenfekvő a megoldás. A belvíznél megint ugye már eleve a definíciójával baj van, nyugaton nem nagyon ismert ez a fogalom, érdekes módon, pedig ugye ott óceáni éghalat van inkább. Mindenesetre én adok egy új, ebbe a szemléletbe egy kirajzolódik egy új meghatározása a belvíznek. A belvíz az a víz, aminek a helyét felszántották. Ez kétszeresen is igaz, mert egyrészt jellemzően a belvíz mintázatokból kiderül, hogy medrekben, tehát az egykori mélyvonulatokban jelenik meg a belvíz, nagy léptékre mondom, tehát az a hely, az a tájrészlet nem arra való, hogy szántsuk, ugye? Tehát ilyen szempontból a belvíz az a víz, aminek a helyét felszántották. Nem belvízveszélyt látsz a tájon, amikor mész, hanem szántóveszélyt látsz. A víz a mederbe van, a víz ott jó helyen van, és a szántó is a mederbe van, a szántó nincs jó helyen. Na most ezt lehetne az előbb említett szabályozásokkal megfelelően úgy irányítani, hogy kialakulna egy év alatt, tehát mondjuk azonnal a megfelelő szabályozásnak köszönhetően a megfelelő tájhasználat. Persze a parcella határok természetesen nem igazodnak, illetve természetellenesen nem igazodnak, de ennek is megvan a mai földrajzi információs rendszer, tehát GIS térinformatikai felkészültséggel és államaparátussal abszolút meg lehetne oldani a problémát. Másrészt, ami a belvizet okozza, pedig a helytelen agrotechnika, ahogy szokták mondani, tehát a eketalp jelensége, vagy tárcsatalp, és most már beszélnek, tehát hogy ez a szántás önmaga az arra jó, hogy hát arra találták ki, hogy elpusztítsa a természetes vegetációt a területről, és helyet adhasson egy új mesterséges emberi vegetációnak, vagy társulásnak. Most erre jó pusztítani, csak az a baj, hogy az teljes életet, és az élő tiszára megint hadd utaljak, pusztítja el a talajban. Tehát a talaj életét teszi lehetetlenné, és megint a léptéktörvény sértése által, mert azt látjuk, hogy jaj, hát forgatni kell a talajt, hát a giliszta is forgatja. Na most igen, a giliszta szintjén kell forgatni a talajt, a giliszta léptékében, és az élő szervezetek, a mikroorganizmusok, stb. Által gombák, ott van egy élő talaj. Addig, amíg az ember a késével, a giotinnyával, a vasával szét nem durja ezt, és a folytonos szántásával évről évre lehetetlenné teszi ennek az életnek az életét. És így öljük meg a talajinkat, ölik meg a szántósokat, a szántás maga a talajainkat, és ez mutatja ki földi méretekbe, hogy hogyan pusztul a termőföld Magyarországon is, és ez egy megint egyrészt őrült nagy probléma, másrészt lenne rá megoldás, és ki van találva, akkor említem, hogy a szántás nélküli, forgatás nélküli műveléseket. De itt megint akkor a szemléletértékrendre egy kicsit hadd utaljak, mert tényleg végtelenül lehet sorolni itt a technológiai megoldásokat, hogy amíg nem úgy látjuk, egész egyszerűen az alföldi ember meg a magyarországi köztudatban úgy van, hogy az aranyló ringó búzatáblák vég nélkül minél nagyobb, annál szebb, minél homogénabb, minél az erdő, minél egyenes, minél egyfélébb, az egyenes a szép, ugye, stb. Addig nem lesz megoldás, mert a természet viszont, és nem én, vagy a zöld szervezetek, vagy a zöld gondolat, vagy a nem tudom mi, hanem a természet azt mondja, és ez messze magasabb rendűbb, ha én meg se születek el, akkor is így van, hogy nem az egyenes a szép. A természetben nem az egyenes a szép, ha egy csinos nőre ránézel, ha már élő szervezetekről beszéltünk, nem 60 kiló hús meg csont homogén tömeg, hanem egy jól struktúrált görbe vonalakkal jellemezhető működési rendszer. Ugye? Na most a tájba ugyanez, és az egész hozzáállásunkat ennek megfelelően úgy, mint gazdálkodást, talán az elején ezzel kezdtem, hogy az ártérfogalom, az árvízfogalom, a gazdálkodás fogalom, egyáltalán az ember természet értékrendi szintű, hogy mi a szerepe az embernek, mi a szerepe a természetnek. Szóval ilyen szintekig kell ahhoz lemenni, átlátni és átfordítani ahhoz, hogy itt megoldás legyen. De ha ez sikerül, akkor igenis van megoldás. Erről szólt a vízválasztó projektünk, illetve fórumjaink, és hát várjuk a folytatást, ha tetszik, illetve a megfelelő szinteknek a partnerségét.
Balogh Pétert, az Élő Tiszáért Egyesület elnökét hallották Nagykörülről. Következőkben Jászladányba megyünk.
Vince János Farkas vagyok, jászladányi lakos.
És voltam. Itt vagyunk egy kiállításon, Gál István kiállításon.
Gál István helytörténeti körnek a állandó kiállításán. Gál István, ő jászladányi születésű parasztember volt, és ő volt az első, aki komolyabban foglalkozott jászladány történetével, és írta meg. Ezért is kapta ez a gyűjtemény, illetve a szakkör az ő nevét.
Mikortól került ide, ebbe az épületbe ez az anyag, mert gondolom, hogyha máshol volt, nem lehetett így rendszerezve, így kiállítva.
A Jászvilág találkozóra kaptuk meg ezt a helyiséget, akkor tudtuk, hát a lényegében több helyen volt tárolva az anyag, akkor tudtuk egységesen behozni és tematikusan elrendezni. Ahol most állunk, ez az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a kiállítása. Ugye kitüntetésektől kezdve oklevelek, néhány kép és tabló, valamint a zászlajuk, ami kifejezetten különleges, mert van rajta helyi kötődés is. Mellette a Vegyesipari KTS-nek van kiállítása, nagyon látogatott, mert rengeteg tablón, rengeteg fénykép, és mindenki nosztalgiával tekint vissza, illetve hát ezt vegyes kiállításnak nevezem, a harmadikat. Itt van minden apróság, tehát fényképektől tárgyakon át könyvekig lényegében minden.
Kicsit előre szaladtunk, mert éppen, hogy csak átléptem a küszöböt, még az ajtón se léptünk be teljesen. Tulajdonképpen az első gondolat, ami eszembe jut, hogyha ilyen fontos az Önkéntes Tűzoltónak a munkája, akkor Jászladány gyakran leégetett, tehát kellett, hogy legyen itt tűzőr.
Igen, ha kimegy a templomnál, látja is a kerengőt, ugye állandóan használták, és volt tűzellenőrzés. A zászlón látható az első évszám 1893, ekkor egy óriási nagy tűzbész volt a településen. A Dabi rész, az új szász felé eső rész, az teljesen porig égett, 120 ház, és hát sajnos volt egy halálos áldozata is ennek az esetnek. Utána érezték, hogy igen, itt kellene valami komolyabbat létrehozni, és 1912-ben alakították meg a Tűzoltó Egyesületet. Sajnos ez ma már nem működik.
93 az a végszó? Nem.
A 100 éves évfordulója volt a Dabi tűzvésznek,
ja,
és
értem.
Körülbelül 2001-2 táján
hát igen.
Múlt el ez. Kiöregettek sajnos.
Nem is fiatalok nem volt voltak már. Szükség, inkább kulturális egyesületként működhetne.
Hát, ha működni, igen, fenntartani nehéz nem volt, és ez sajnos így megszűnt.
Akkor lépjünk már be a vegyes szobába először. Az van legközelebb. Gál Istvánról van néhány szó itt. 2010-ben meghalt, akkor az öröksége az hol volt addig önöknél?
Nem egészen, az ő lányánál volt, aki nagyvonalúan fel is ajánlotta például azt az írógépet, amely azért különleges, hát ugye nem azért, mert egy Erika írógép, hanem mert konkrétan azon alkotta meg a háromkötetes művét. Lényegében az egyesületünk, vagy nem is egyesület, szakkörünk megtisztelve érezte magát, hogy az ő nevét felvehette, és fontosnak tartjuk ezt, hogy az ő örökségét megőrizzük, vagy azt a szellemiséget, hogy igenis fontos, bármilyen településen is vagyunk, a helytörténettel foglalkozni.
Hát ahogy olvasom az élet történetét, azért az AVH-ból volt egy kis gondja, 53-ban letartóztatták, de hát 56-ban akkor szabadult, és már tulajdonképpen akkor dolgozhatott itthon parasztemberként, de gondolom, hogy megfigyelték akkor is.
Valószínűleg igen. Ezekről ugye adatvédelmi okok mi egymás miatt keveset lehet kutatni. Igazából neki a rendszerváltás hozta meg azt a fajta elégtételt, hogy őt megválasztotta a közösség polgármesternek, utána sajnos erről egy év után lemondott, és alpolgármesterként tevékenykedett tovább, de ugye már maga ez, hogy hogy a közösség látta benne azt az embert, akit igenis ki lehet emelni, és lehet rá számítani. És ekkor foglalkozott már a település történetével.
Tulajdonképpen itt is sok mindent meg lehet ismerni, meg lehet tudni Jászladányról. Ha az elején kezdtük volna, akkor azt kérdeztem volna, hogy Jászladány mikortól Jászladány.
Az első hivatalosan elismert írásos említés 1399-ből származik. Feltételezések vannak korábbi nyomokra, de ugye csak ladányként említik, és hát elég sok ladánytelepülés volt, úgyhogy ami biztos, az 1399. Utána sajnos ugye a török idők során elnéptelenedik egy rövid időre, de mindig újra és újra szárba szökken, és 1699-től pedig folyamatosan gyarapszik. Hát az is hozzá tartozik, hogy a 1940-es évek közepére éri el a legnagyobb lélekszámú, 11 ezer fős településről van szó, ugye ma már körülbelül csak 5500 fő.
Mi tartotta itt, vagy hozta vissza a jászokat, vagyis egyáltalán jászok-e az itteni jászok?
Ó, hát ez egy körmönfont kérdés. Ugye, mint jászembernek, vagy jászidentitású embernek, nyilván azt kellene mondanom, hogy természetesen ők visszatérő jászok. Ezt azért tudjuk egy összeírásból, a Penzfél összeírásból, hogy az ide érkezőknek több mint fele nem helyi kötődésű volt, hanem innen-onnan elsősorban északról, Borsod és Nógrád megyéből, de például Zala megyéből is érkeztek ide, és hát ugye amikor megkapják újra 1745-ben a kiváltságokat, akkor meg már eleve egy presztízs kérdés, hogy redemptusnak számít az illető, vagy nem. Tehát egy teljesen más jogi állást jelentette számukra, és nyilván aki bekerült ebbe a közösségbe, az igenis egy rangot lépett lényegében a társadalomban.
Hát gondolom, aki ide beköltözött egy évszázad vagy két évszázad múlva, már a jász identitás úgy a bőrén érezte, úgy gondolta, hogy ő akkor is jász, hogyha esetleg nem tudja bebizonyítani, hogy az ő ükkapja vagy szépapja jász volt, de bennük van, mindenkiben benne van, aki itt lakik a jász identitás.
Azt hiszem, igen, ezzel egyet tudok érteni, igen.
Tehát nem azt kell keresni, hogy mikor született, hol született,
igen, hanem
az, hogy jász.
Hogy érzi-e ezt az összetartozást és ezt az identitást.
Hát gondolom, hogy ön is úgy érzi.
Igen, teljes mértékben.
Van egy szoba, menjünk tűzhol között, biztonságban vagyunk, ahol középen le is lehet ülni, meg oldalt is, tehát itt a tablónézés lehetőség.
Igen, ez, azt hiszem ez a legkedveltebb terem, ez a KTSS kiállítás, vegyesipari szövetkezetnek a kiállítása. Ugye itt egy óriási csoportképet láthatunk a 60-as évekből.
Megszámolták már, hányan vannak rajta?
Ez a gyerekeknek szokott feladat lenni, de ugye, ha megnézzük, eléggé nehézkes, mert van, akinek éppen, hogy csak a feje búbja látszódik. Körülbelül egy 3-400 emberről van szó.
És akkor itt keresgetheti magát, aki
persze,
itt dolgozott.
Persze, így van, és nagyon szeretik ezt, tehát mindenki ámul és bámul, és többször is visszajönnek, ugye rokonokat, apa, anya, esetleg önmagát az ember felismeri, kicsiket már eleve hozzák. Tavaly éppen az egyik úriember nyakában volt egy kis csöpség, és mutatta, hogy na ott a dédpapa, tehát minden érdekli őket. Ugye itt van egy külön kis része, énekkart is létrehoztak. Tehát volt a szövetkezetnek egy énekkara, és eléggé sikeresek voltak. Például egy siófoki fellépésükről látható egy fénykép felvétel. Hát a tárgyi emlék az kevéske, inkább a tablók, ami lényeges és maradandó, meg hát ugye ez a gyerekek számára lesz külön az a kis babzsák, hogy ők is bejöjjenek. Nekik feladatlapot szoktam adni, és akkor bóklásznak, nézelődnek a végén meg, hogyha ügyesek voltak, Balatoncsoki a jutalom.
Hát, aki szereti, akkor el fog jönni, de
igen.
A hallgatók közül is remélem. De most ezt nem értem, ez a sok zár, ezt ők készítették?
Így van, itt készültek Jászladányon, sőt nem csak zárak, ez az, ami nagyon szokott tetszeni az embereknek, hogy ez egy termékávány, szépen forgatható, és meglepődnek, főleg a gyerekek, hogy ugye, a kis türelem játék is Jászladányon készül. Tehát, hogy ez
ilyen,
egy ilyen kis
még
kuriózum.
Én is játszottam.
Még én is. Sajnos én a sajátaimat már elhagytam, de nagyon örültem, amikor ezt megláttam, és ugye felvilágosítottak nyilván az idősebbek, hogy bizony az itt készült.
Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ebbe az épületbe érdemes bejönni, hogyha itt vannak, mert természetesen állandóan nem lehetnek itt.
Igen, hát sajnos ez nem megoldható.
Bejelentés alapján lehet előzetesen, akkor lehet időt egyeztetni, gondolom.
Igen, a Gál István helytörténeti körnek van egy Facebook oldala is, tehát ott is elérhető, rengeteg fénykép is, tehát aki csak mazsolázni szeretne, az is kedvére lehet, illetve ott lehet üzenni, és valóban akkor ki tudjuk nyitni a helyiséget is meg tudjuk mutatni. Egyébként a nagyobb települési rendezvényeken mindig nyitva vagyunk.
Vince János Farkast hallották Jászladányból. Tél van, ezért a téli madáretetésről beszélgetünk Orbán Zoltán könyve kapcsán, amelynek a címe a Madárbarát kert, majd pedig egy budapesti helyszínen Lendvai Csabával.
Hát gyakorlatilag 80-90% a könyvnek a Madárbarát kert tevékenységre épül, ami röviden összefoglal arról szól, hogy segítsünk a nem szakember embereknek, a lakosság egészének, hogy hogyan lehet madarakat védeni, akár a 8. emeleten is.
Hát Budapesten is, és bármelyik nagyobb városban is. Ezek a madarak egyre inkább behúzódnak most már az emberek közé?
Igen, hát a madaraknak az alkalmazkodás, az evolúció is a szemünk előtt zajlik. Ugye, ha csak arra gondolunk, hogy néha mondjuk 10-15 évvel ezelőtt nem láthattunk a lakott területeken szinte, vagy alig láttunk örvösgalambot, ezek a madarak teljesen városiasodtak, sőt, most már egyre több madár el sem vonul az örvösgalambok közül, hanem azt mondja a település, hogy inkább itthon maradok, hiszen megtalálom a táplálkozó helyet. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy azok a madarak, amik sikeresen alkalmazkodnak a civilizációs hatásokhoz, azoknak egy sikertörténetének vagyunk a szemtanúja, azoknak az állománya nem, hogy csökkenne, nem is stagnál, hanem folyamatosan növekszik.
De olyan praktikákat is említettél, amire nem is gondolna az ember, hogy ne etetéssel kezdjük az odaszoktatást, hanem inkább itatással. Ez tapasztalat, vagy pedig hát te is tanultad valahonnan?
Hát tapasztalat tanult az ember, és hát ugye kutatások is igazolják, hogy érdekes kérdés, hogy találják meg a vizet a madarak, és az ő látó készülékük sokkal másképp működik, sokkal jobb, mint a miénk embereké, és ők például a vízcsillogás a mágnesként vonza a madarakat, hiszen ivó és fürdőhelyet jelent számukra, az énekes madarak számára is. Ezért valóban, hogyha valahol új helyen kezdünk el etetni, hogy kiszorunk két marék magot, főleg ha zárt fedett etetőbe teszünk, akkor a madaraknak hosszú időbe telik, mire felfedezik. Viszont ha kirakunk az etetőre egy itatót, a csillogó víz mágnesként vonza őket, oda mennek, és azonnal felfedik a magot, az eleséget, és sokkal gyorsabban belakják mondjuk az etetőt is.
Tehát ez a praktika, de azt is hallottam, hogy nem szabad hatalmas nagy víztócsát oda tenni, hanem kicsi legyen, hogy nehogy vizes legyen, vagy miért?
Nem, hát ugye nagyon sokan azért is nem mernek valószínűleg belevágni az itatásba, mert azt gondolják, hogy ilyen gyönyörű, csobogó kerti tó kell, tehát ilyen romantikus hangulat a madaraknak. Ennek pont az ellentéte igaz, és a kerti tavak általában ugye hirtelen mélyülnek, akár fél méter mélységűek is lehetnek, ami a madarak számára veszélyt jelent. Az ideális madáritató az ilyen 5-7 cm mély. Ebből a legkisebb énekes madár is biztonsággal tud inni és fürdeni. Még hogyha valakinek otthon kertite van, akkor azt szoktuk mondani, hogy tegyen be néhány ferde ágat a partról, hogy a madarak ott tudják szabályozni, hogy milyen mélységű vízben tudjanak fürdeni.
És ilyenkor télen csak etetni kell, itatni már nem, vagy pedig hát télen is szükségük van a vízre?
Hát ilyenkor télen, főleg amikor száraz tél van, tehát amikor fagyok vannak, nincs hó és nincs zúzmara, akkor az izotás olyan fontosságú madárvédelmi tevékenység, mint mondjuk a júniusi-júliusi kánikulába, hiszen a olajos magvakat fogyasztó madaraknak nagyon nagy szükségük van az ivóvízre, és ezt nem találják meg, és ezért ilyenkor az itatás nagyon fontossá válik, ezért azt mondjuk, hogy az itatás az a madárvédelmi tevékenység, amit az év 12 hónapjában, tehát folyamatosan érdemes végezni.
Értem, tehát azért megszomjaznak, illetve muszáj nekik energiát pótolni.
Igen, illetve hát ugye nyáron a madár tud napfürdőzni, vízfürdőzni, por és hangyafürdőzni, ugye amivel a külső élősködők ellen tud védekezni. Télen ugye ebből csak a vízfürdő marad, ha van folyékony halmazállapotú víz, és éppen ezért gyakori dolog, hogy amikor az ember reggel ugye fölkelünk, kimegyünk a madárbarát kertünkbe, és a jeget vízre, langyos vízre cseréljük, akkor azt látjuk, hogy a madár először nem is iszik, hanem mondjuk fürödni kezd a mínusz 10 fokban, egyszerűen azért, mert annyira piszkálják a külső élősködők, hogy kénytelen először ezzel a kérdéssel foglalkozni.
Hogyha az országban elterjed ez a mozgalom, és tényleg nagyon nagy számban lesznek madárbarát kertek, akkor sokkal kisebb lesz a veszteség, a téli veszteség?
Hát egyrészt igen, de ugye a lakosságnak egyszerűen nélkülözhetetlen szerepe van bizonyos madárfajok, madárcsoportok védelmébe. A könyve is bekerült, sajnos eddig Magyarországon, vagy hál' Istennek Magyarországon eddig nem kellett ilyen könyvekben ennek a fejezetnek szerepelni, a fecskevédelem. És az elmúlt 12-3 évben a magyarországi fecskeállomány több mint 50%-a eltűnt. Tehát, hogyha a lakosság nem segít be műfészkek kihelyezésével, sárgyűjtőhelyek létesítésével, a meglévő fecskefészkek védelmével, akkor 20 év múlva Magyarországon jó eséllyel szinte egyáltalán nem lesz fecske.
Nem az állattartás, állattenyésztésnek a visszaszorulása az oka ennek, vagy pedig az is, hogy elüldözik a házak faláról?
Igen, hát azt kell, hogy mondani, hogy a fecskék megfogyatkozása is több okra vezethető vissza, ebből az egyik a klímaváltozás, ugye, ami vonulás közben piszkálja őket, illetve fogyasztja az állományokat, illetve a költési sikert befolyásolja negatívan. Nagyon fontos ugye az élőhelyek átalakítása, ugye az agrárium intenzifikálása, illetve az csökkenése, és hát sajnos azt kell, hogy mondjuk, ami mondjuk 20-30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy társadalmi változásokat is megfigyelünk. Tehát, hogy például a városban lakó emberek kiköltöznek falura, és nem szoktak hozzá a természet közelségéhez, ezeken a területeken egyre nagyobb számban vedik le a fecskefészkeket, azért mert piszkítanak. Pedig, ugye és ezt is folyamatosan kommunikáljuk, hogy egy egyszerű ürülékfelfogó fecskepelenkát tesznek a fészek alá, akkor ez a fajta ürülékpotyogás megszüntethető, tehát nem kell leverni a fészkeket, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a lakosságot a téma mellé állítsuk, eszközt adjunk a kezébe, a kezükbe az embereknek is módszertani segédletet.
Mennyi idő kellett a könyved megírásához? Hány év tapasztalatát tetted bele?
Hát attól, hogy honnan nézzük a kérdést, én ugye 34 éve foglalkozom ezzel a kérdéssel egész kis gyerekkorom óta, de intenzíven, amióta 2006 ősze óta dolgozom a Madártan Egyesületnél, és többek között a Madárbarát Kert programot is vezettem. Azóta foglalkozom ezzel a kérdéssel, azóta fotózom, hiszen majdnem 500 kép is van a könyvben, és ami nagyon fontos, hogy ezt a könyvet nem egyedül írtam, hanem a lakossággal. Ugye az elmúlt 6 évben úgy működik a Madárbarát Kert program, hogyha az emberek betelefonálnak valami kérdéssel, problémával hozzánk, és ha valamilyen kérdés 5-ször fölmerül, akkor arról mindig írtunk egy honlap menüpontot, kifejtettük, hogy mi a megoldása a kérdésnek, és gyakorlatilag ezt figyelembe vettük a könyvnek az összeállításakor is.
Megjelent a könyv. Miben fog ez segíteni azoknak, akik szeretnének jó madárbarát kertet létrehozni?
Hát egyrészt ötlet és módszertani gyűjteni, tehát benne vannak azok a hagyományos Herman Ottóék által elindított technikák. Ezt azonban kibővítettük, hiszen az itatás eddig nem kapott elég nagy hangsúlyt Magyarországon. Ugye említettem, sajnos kénytelenek voltunk belevenni mondjuk a fecske és a gólya védelmet, ami a lakosságnak nélkülözhetetlen, megkerülhetetlen szerepe van. Illetve emellett a könyvben talán a legnagyobb újdonság az, hogy a környezeti nevelés és a turizmus fejlesztési hatásokra is kitér, hiszen például az ilyen mindennapi ház körül végezhető madárvédelmi tevékenység, ez munkahelyeket is teremt, hát is teremt is, mert hogyha valahol egy látogatóközpont, vagy oktatóközpont, erdei óvodába, iskolába madárbarát beavatkozásokat is végeznek, akkor bizony az ökoturizmus szolgáltatást nagyon-nagyon jól ki tudja egészíteni, és ugye ha azt veszük, hogy a madárvédelem egész éves tevékenység, akkor például olyan helyeken, például egy fürdőhelyen, amikor télen nincs sok látványosság, de hogyha ott működtetnek egy nagy etetőt, akkor ott elképesztően jó pofa programokat lehet szervezni, főleg, hogyha mondjuk együttműködnek a Madártan Egyesület helyi csoportjával, madárgyűrűzőt kérnek oda, megbeszéljük vele, és akkor például bemutató madárgyűrűzést lehet tartani, uram, bocsánat, mondjuk akár a hévízi gyógyfürdőnek a területén is.
Tehát akkor a mindennapi életünk részévé kell, hogy váljon, vagy már az is, ez a madárbarát kert program?
Ja, az egésznek a legfontosabb üzenete az, hogy itt, bár az a cím, hogy madárbarát, és a madarakért dolgozunk, az igazság az, hogy ez nem a madarakról szól, hanem elsősorban rólunk emberekről szól, arról szól, hogy egyre távolabb élünk a természet és környezettől, egyre jobban vágyunk erre az elvesztett élményre, és a madárbarát kert eszköz és módszertanával szó szerint az ablakunk elé hozhatunk olyan megfigyelési élményeket, amit eddig csak mondjuk a természettudományos csatornákon láthatunk. Ugye látjuk, hogy milyen elképesztő felvételeket csinálnak Afrikába, Ázsiába, pedig ha egy picit odafigyelünk, akkor ez az erkélyünkön, az ablakunkon, a kertünkben is ilyeneknek lehetünk a szemtanúi. Nem csak megfigyelhetjük, hanem ugye ebbe is segítünk, milyen módszerek segítség, akár néhány méterről fényképezőgéppel, videokamerával meg is örökíthetjük.
Hazánkban általában milyen madarak azok, amelyek azért akár a 8. emeleti erkélyre, vagy pedig hát a madárbarát kertben jelennek meg.
Több mint 200 madárfajt láthatunk, akár Budapest belvárosában is, hogy azt Európában körülbelül olyan 7-800 madárfajt figyeltek eddig meg. Ebből a 7-800 madárfajból 410 Magyarországon is előfordult, és ennek a számnak körülbelül a fele költ is nálunk. Tehát elképesztően gazdag még ma is a természeti környezetünk, de most ugye Budapest belvárosába sétál az ember, és egy kicsit fülel, akkor rendszeresen nap mint nap láthat és hallhat átvonuló vadlibákat, de akár darvakat is.
Műsorunk végén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportjának rendezvényén veszünk részt, amely a madarakról szól. Lendvai Csaba beszél.
Találnak maguknak táplálékot, tehát azt lehet mondani, hogy az etetőkön még sok helyen nincs, annyi madár, sokan panaszkodnak róla, hogy etetőik még üresek, a megszokott madarak nincsenek rajta, időnek is betudható, illetve hát még nem kényszerülnek rá, nincs nagy hó, ami bekényszeríteni őket a külterületekre, a városokba, az etetőkre így, de van, ahol hallottuk, hogy viszont sok tengeric van az etetőn, tehát ez ilyen lokálisan befolyásolja őket, tehát igazából nyilván azoknak a madaraknak, amik itt maradtak, azoknak egy kicsit enyhébb idő, az mindig jobb.
Találnak ők táplálékot, vagy pedig azért jó, hogyha etetik az emberek?
Fajtól is függ, hát sok talál magának táplálékot, vannak olyan helyek, ahol mondjuk már nincs annyi természetes élőhely, nem úgy, mint a farkas erdőben, ott ugye ilyenkor még nehezebb nekik, tehát ők ott azért jó, ha etetjük őket, tehát ez nincsen semmi gond. Változó, mondjuk azt, hogy sokkal több a lehetőségük, mint mínusz 10 fokban.
És ilyenkor kisebb lesz a veszteség is esetleg, mert hát azt hallottam, hogy elég jelentős a madaraknak a vesztesége, akár 70%-ot is elérhetik.
Hát biztos, hogy kevesebb pusztul el ilyen enyhe időben, hát még azért tél hátra van, de az biztos, hogy kevésbé pusztulnak el, tehát azok a veszélyeztető tényezők, a táplálékhiány, a nagy hideg vagy a legyengülés, az kevésbé hat rájuk ilyenkor.
És akkor jövőre több madarunk lesz?
Hát azt nem tudjuk, ugye attól is függ, ugye, hogy milyen volt a szaporodási időszak, mennyi fióka repült ki, lehet, hogy annak is esetleg a következmény, hogy kevesebbet látnak az etetőn az emberek. Nyilván több éri túl a telet, tehát lehet, hogy több fog költeni, de hát befolyásolja majd a jövő évi időjárás is azt, hogy ők hányan, milyen mennyiségben tudnak szaporodni, mennyi fiókájuk fog túlélni.
És tulajdonképpen ez a madár sűrűség, ami itt van a hazánkban, a Kárpát-medencében, ismert, hát természetesen a madár nem áll meg a határon. Ez a madár sűrűség jó, vagy hát lehetne jobb és nagyobb?
Ez megint úgy mond, attól is fajtól, falcsoporttól függ. Tehát azok az énekes madarak, amik itt maradnak, cinkefélék, pintyek, ezekre azt mondaná, hogy viszonylag jó az állományuk, elsősorban azokkal van baj, amik hosszú távú vonulók, és el kell menniük Afrikába, és nagyon sok veszélyfolyók vannak kitéve, az kiszáradt területekkel, vagy nagyon nagy területeket kell átrepülniük, tehát ők sokkal több mindennel találkoznak, sokkal több problémával, tehát elsősorban azok a fajok csökkenő tendenciát, amik a trópusi Afrikában telelnek.
Vannak most veszélyeztetett fajok, olyanok, amelyekre itt hazánkban fokozottan kell vigyázni?
Hát mindig vannak, de mondjuk ezek nem elsősorban az énekes madarak, hanem inkább akár ugye nagyobb testű ragadozó madarak ilyenek, de van, ez is nagyon fajcsoport függő, természetesen minden madárra kell vigyázni, de vannak ugye jóval ritkább madarak is, amelyekkel, de ezek inkább a nagyobb testű ragadozó madarakra jellemző, illetve egyéb speciális mondjuk élőhelyigényű fajra.
Ezeket a madarakat védik, bár talán már minden madár védetté lehet nyilvánítva. Védik a nagy testű ragadozókat, de ez csak úgy lehet, gondolom, hogyha élőhelyet védenek.
A madárvédelem, azt mondtuk, igazából igen, élőhelyvédelemmel. Tehát a ragadozó madaraknak ugye kell egy akkora vadászteret, ahol megtalálják a zsákmányaikat, tehát mindenképp szükséges, hogy csúcsragadozók nagyon jól mutatják azt, hogy milyen terület állapota, tehát a parlag is, a kerecsenes solyom azért mutatja valamilyen szinten a területnek a táplálékállátottságát, milyenek ott a táplálékállatok, mennyi rágcsáló van ott, úgyhogy természetesen a területet kell elsősorban védeni, tehát egy mocsármadárvilágát úgy tudjuk, a mocsarat megtartjuk olyannak, amilyen, megvédjük, anélkül védhetjük a madarakat, de élőhelyben, ha nincs hol élniük, akkor nincs táplálék, akkor felesleges a munkánk.
Sokszor ez okoz gondot úgy a gazdaság, illetve hát maga a természetvédelem között, mert néha-néha azért felröppennek a hírek, hogy egy-egy területet szeretnének letarolni, más területet szeretnének mondjuk már nem mocsárrá nyilvánítani, nem védetté építkezni akarnak. Ebbe tud a Madártani Egyesület segíteni?
Hát természetesen rengeteg helyen a gazdasággal konfliktusba kerül a természetvédelem. Egyrészt a fészkelőhelyek, másrészt ugye a vonulóhelyek, tehát nagyon sok olyan a vonuló területeiken levő élőhelyek elpusztulnak, akkor egy-egy madárnak ugye nagyon hosszan kellene vonulni, nem tud megállni, pihenni, nem tud táplálkozni. Tehát ezek is fontosak, ezek a zöld foltok megmaradjanak, akár egy mocsár, akár egy erdőfolt, de például ha lehet mondani, hogy a Gellért-hegy is egy nagyon fontos pont. Madarak röpülnek át Budapest felett, meg tudnak állni, és ott tudnak táplálkozni, kicsit föltankolni akár, de ez csak egy ilyen apró példa, tehát hogyha ezek eltűnnének, akkor sokkal nagyobb energiát kellene arra fordítani, hogy egy újabb táplálkozó területet találjanak. Tehát ez a hálózat, ez nagyon fontos számukra például.
Elhangzott riportunkban Lendvai Csabát hallották, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportjának vezetőjét. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást és boldog új évet kívánunk! Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.